mikrofon. Tessék, parancsoljatok.
Köszönjük szépen. Én Ecsedi Kornél vagyok, Debrecen Egyetemről. Szerzőtársam Turi Péter. Eltéről egyben ő a vezető fejlesztője ennek a portálnak. Honnan is indult ez az egész? Mit akar ez az F2? Ez könnyen kitalálható, mert közösségi alapon építettük, tehát a munka címe volt ennek a egymás között, a Facebook 2. Hogyan is indult ez az egész? Ugye tudni kell, hogy az egyetemen hallgatók vannak, és ezt néhányan el szokták felejteni egyébként időnként, azért hangsúlyozom, és némely hallgatók azért ugye sokat fizetnek azért, hogy tanulhassanak az egyetemen, és akik a legtöbbet fizetnek, azok általában angolul beszélnek, és igen, fejlett öntudattal rendelkeznek, ezt most nem rossz értelemben mondom, de tényleg úgy kifejezik az igényeiket, hogy ilyen-olyan dolgokat szeretnének, hogy ez nem jó, az nem jó. És igazából ez az egész, ez ilyen hallgatói oldalról keletkezett igényt próbálna meg kielégíteni egy intézmény szinten. Ugyanis jöttek a orvosna hallgatóink, hogy hát itt gondok vannak a webes dolgokkal az egyetlen, különösen az angol nyelvűekkel. Mert hogy ők ugye nem tudják elérni rendesen az oktatási anyagaikat, ahány tanszéken tanulnak, mindig másféleképpen adja oda nekik a kis segédanyagokat, az egyik FTP, a másik webben, mindenféle jelszavakat kell tudni, ezt nem közlik, hogy egymás között terjednek. Tehát nincs egy ilyen egységes keretrendszer, amiben ők ezt meg tudnák csinálni. Vagy ugye hallgatók előszeretettel szokták egymás között így megbeszélni a vizsgákat, ZH-kat, felkészülés, ki mit szeretne, hogyan. Erre leginkább a Facebookot szokták használni, mert ugye az intézmény az szintén nem ad lehetőséget egy ilyen interaktív kommunikációra egymás között, hogy mondjuk egy csoportokat alkossanak, megbeszéljék a dolgokat, egymásnak küldözgessenek oktatási anyagokat, ilyesmit. És hát ez is probléma volt, ugye, hogy ilyen nincs. És tényleg egy jó ötlet, hogy ilyet azért lehet, hogy nem ártana az intézmény, biztosítana. Nem is beszél, hogy akkor ezekről az előnyökről, hogy akkor lehet használni az intézményi egységes autentikációs rendszert, amúgy is megvan, hogy a tanulmányi rendszerben ugyanezekkel a kódokkal lépnek be. A oktatók is ugye, sokkal inkább odaadnák ugye az oktatási anyagokat is, mint hogyha mit tudom én, ilyen publikus szájtokon bukkannak fel ugye ezek. Tehát ezek voltak a vezérlő elvek. Nyilván aztán ezt az egészet illeszteni is kell, ugye valamilyen folytonos átmenetet kell biztosítani a múltból a jövő felé. Úgyhogy nem lehet egyszerre megszüntetni, hogy volt, és egy teljesen újat bevezetni. Tehát még hozzátettük a magunk is feltételeit, hogy például tudjon ez a rendszer egy ilyen hagyományos szerkezetű, kvázi ilyen menüszerkezetes weblapokat megjeleníteni, amikor a tanszéki weblapok lennének, ugye. És hát hogy biztosítson egy egységes keretrendszert, amellett, hogy ezeket a hallgató igényeket ugye kielégíti. És hát a nyilván, mivel ezek többnyire pályázati pénzből voltak finanszírozva, az jó ötlet, hogyha a közösségtől kapott pénzeket, ugye valahogy visszatápláljuk egy ilyen nyílt forráskód formájában a közösség számára, hogy akkor tényleg mindenki hasznára legyen az egész fejlesztés. Tehát ezek voltak a vezérlő elveink. Tényleg sikerült is egy ilyen nagyon jó kis egységes keretrendszert alkotnunk, amiben meg tudnak jelenni a különféle intézetek, karok, tanszékek hierarchikus módon. Egy nagyon jó ilyen hierarchikus jogosultságkezelő rendszerrel, és hát amint látni fogjuk, majd mindjárt jön egy demo, amiben ezeket tényleg meg lehet látni, hogy akkor hogy illeszkedik az intézményi felépítéshez az egész, hogy jelennek meg a publikus lapok, és tényleg egész jól sikerült ezt szerintem kivitelezni.
Köszönöm. Tehát első körben nézzük meg azt, hogy ennek az egész rendszernek a publikus része az hogy működik. Ugye gondolom azzal mindenki találkozott, hogy eljutottunk a 20. századba, minden oktató úgy gondolja, hogy kell egy saját honlap, szükség van egy intézeti honlapra. Ezeknek a minősége az, hát nem tudom, hogy ki hogy van vele, de nálunk azért eléggé divers, és akkor óvatosan fogalmaztam. Amit itt láttok, ez alapvetően egy a beta buildünknek egy nyitó oldala. Hogyha itt belemegyek, akkor látható az, hogy egy ilyen publikus tartalomhalmaz összejött a fölvitt tartalmakból. Ezt nem szeretném most egyre tovább részletezni, itt valószínűleg mielőtt a tényleges elfogadás megtörténik, még egy teljes újra dizájnolás szükséges lesz. Ugyanakkor, hogyha én bejelentkezek egyik kiváló adatfeltöltőnk nevébe, hát itt olyan furcsán vannak fenn a certek, akkor ennek a rendszernek a belső is kezd láthatóvá válni. Konkrétan első bejelentkezéskor, illetve minden bejelentkezéskor utána a rendszer fogja magát és leszinkronizálja az aktuális állapotát a tanulmányi rendszerrel. Ugye miért fontos, miért van értelme egyáltalán annak, hogy elkezdjünk egy ilyen közösségi szájtjelegű működést csinálni? Ez akkor lesz jó, hogyha a felhasználó valami olyat kap, ami ismerős, tehát mondjuk úgy néz ki, mint a Facebook, vagy bármi ilyesmi, viszont alá van tolva az összes olyan dolog, amivel egy standard, nem egyetlen közösségi szájton foglalkoznia kéne. Összeszedni a csoporttársakat, megcsinálni a tantárgyi csoportokat, stb. Na, mi ezt konkrétan úgy oldottuk meg, ez most egy belső felület, amit mutatni fogok első körben, hogy a teljes szervezeti struktúra a Neptunból le van töltve ebbe a rendszerbe. Ez a szervezeti struktúra jogviszonyadatok alapján tartalmazza azt, hogy az adott intézetben ki dolgozik, kinek van ott jogviszonya, ki nyúlhat hozzá az adott szájthoz. Itt most ebbe a demóba két darab intézet van bekapcsolva, mutatva a felhasználók felé, az összes többi úgynevezett rejtett csoport. Ez azért van így, hogy ne legyen tele felesleges gyakorlatilag szeméttel az oldal, ami üres csoportokban manifesztálódik. Hogyha megnézzük például a biofizika oldalát, akkor láthatóvá válik, hogy egy ismerős feed jellegű folyamban látjuk azt, hogy mi történt ebben a csoportban, illetve az összes olyan tantárgyi honlapban vagy munkacsoportban, ami ez alatt, a tantárgy alatt látható. Na most, a publikus oldalak kialakítása alapvetően egy menüeditoron keresztül működik. Ez most jó lassú lesz, ez azért van, mivel a site mögött van egy cache engine, de ugye mivel most nyitottam meg ezt az oldalt, azért először újra kell építenie itt a cache-eket. Amúgy az elején kipróbáltuk azt, hogy körülbelül a site mennyire terhelhető. Odáig jutottunk el, hogy olyan 60-70 ezer csoportot párhuzamosan vígan elkezel, és olyan 1,5 millió körüli tagságot néztünk hozzá. Természetesen a belső menedzsment interfészeknél annyira nem probléma, hogy egyszer fél percet várni kell. Na most, amit az előbb mutattam, az konkrétan belső reprezentáció szerint a következőképpen néz ki. Itt látható a belső menü struktúrája az oldalnak. Ugye van egy oktatás menü, itt van egy felhasználó által kiválasztott, létrehozott általános orvos prepper, és alatta itt van a biostatisztika tantárgynak az oldala. Minden egyes tartalom esetében összehangolt fordításokra van lehetőség, illetve szabályozható az, hogy mi legyen az adott tartalom jósultsági szintje. Ugye, hogyha authenticated users-re állítjuk a dolgot, akkor onnantól bárki, aki az egyetemmel jó viszonyban van, sivalet segítségével elérheti a tartalmat, még hogyha publikusra van állítva, akkor pedig ez egy publikus honlap tartalommá fog válni. A munkaanyagokat simán a csoportra is akár le tudjuk szűkíteni. Na, és akkor vissza is adom Kornélnak a szót. Egy kicsit még ő beszél az azonosítás és autentikációról.
Igen, láttuk, hogy ugye igazából menüszerkezet ennek nincsen. valamelyest azért emulálható bizonyos menü szerkezet, mert az intézményi honlapoknál ez ugye fontos volt, hogy egy ilyen folytonos átmenetet biztosítsunk a régi weblapok felől az új rendszerhez. Láttuk, hogy ugye a központi SAML alapú autentikációs mechanizmus szolgálja ki a felhasználóazonosítást. Nyilván nem csak felhasználóazonosításra használjuk, egy csomó más tulajdonság is átjön a felhasználóknak. Ez azért nem elég, hangsúlyozom, tehát bizonyos tanulmányi információkat muszáj Neptunból leszedni, erre megvan a megfelelő webszerviz infrastruktúra, amin keresztül ezek át tudnak jönni a rendszerbe. És hát tényleg így le tudjuk képezni a rendszerben ezeket a ismerős fogalmakat, hogy fél évek látszanak, képzések, kurzusok látszanak, és ez szerint tudja automatikusan csoportokba sorolni a rendszer a hallgatókat. És így nagyon könnyen meg tudják találni egymást a tantárgyi szempontok alapján. Ez teljesen automatikusan működik. Nyilván lehet szabadon is csoportokat képezni, bárki nyithat egy ilyen social groupot, egy saját csoportot, abban ő admin, és akkor hozzáadhat embereket, meghívókat küldhet ilyenek. Tehát ez szépen működik, és akkor így tényleg tudnak a hallgatók kommunikálni, tartalmakat cserélni egymással.
Na most persze alapvetően a programozónak szerintem a legnagyobb ellensége az a felhasználó. Tehát amikor elkezdtük az egészet kialakítani, akkor első körben egy gyönyörű, szép, egyszerű struktúrát kitaláltunk, és szépen lassan eljöttünk arra, hogy itt igazából legalább három dologra fogják ezt a rendszert használni. Kutatók fogják használni azért, hogy saját munkájukat tudják koordinálni, vagy ezen keresztül tudjanak kommunikálni. Az oktatók megszoktak valamit, megszoktak egy struktúrát a fejükben, ahogyan ők szeretnék látni ennek a rendszernek a működését, és a hallgatókat viszont ilyen apróságok, mint mondjuk az, hogy ők milyen képzésen vannak, az úgy annyira nem érdekli, mert ezt ilyen alapértelmezetnek veszi, tisztában van ezzel. Ezért aztán az eredeti gyönyörű felépítést, ami úgy nézett ki, hogy a szervezet alatt van egy képzés, alatt egy fél év, alatt egy tantárgy, a tantárgy alatt egy kurzus, azt módosítanunk kellett úgy, hogy létrejött egy olyan logikai struktúra, ami egy alternatív szűrést eredményez gyakorlatilag az eredeti tartalomból. Létezik egy oktatási struktúra, ami csak azért lett kitalálva, hogy az oktatók körülbelül úgy lássák a tantárgyakat, ahogyan a Neptunban mondjuk megszokták. Illetve egy tanulmányi struktúra is létrejött, ami pedig a hallgatók számára ad egy természetes reprezentációt, olyan kis apróságokra odafigyelve, hogy a hallgató például, a hallgatót nem érdekli, hogy 2002-2003-as per egyes fél évben van, hanem az aktuális fél évben aktuális adatokra van szüksége. Ezen kívül természetesen univerzális tantárgyi honlap létrehozásra is lehetséges. Ilyenkor nem nehezedik az a komoly súly az oktatókra, hogy minden egyes fél évben esetleg foglalkozzanak is ezzel a történettel, hanem bőven elegendő az, hogy egyszer feltöltik ezek az adatokat, és automatikusan az összes fél évben ezzel érhetővé válik. Most nézzük meg, hogy miben különbözik ettől a logikai struktúrától például a hallgatói struktúra. És megint választunk egy másik felhasználót, aki hallgató az egyetemen. Jó. Hogyha túljutottunk a sibolet fáradalmain, akkor látható az, hogy ugyanúgy lefut ez az on-demand importálás, és megjelenik a felhasználónak a saját feedje. Na most, a saját feedben itt megjelent egy orvosi laboratóriumi és stb. Ugye itt megjön az a probléma, hogy kilométeres nevek vannak természetesen a Neptunban, tehát erre oda kell figyelni, hogy ez normálisan használható legyen. Amikor ebbe belemegyek, itt látható, hogy a menü struktúra az nem a site struktúrát reprezentálja, ugyanis itt volt egy tanulmányaim, de mivel a felhasználó csak egy darab képzése van, ezért aztán automatikusan azt ajánlotta fel, hogy ezt tudja kiválasztani. Ugyanígy itt a menü struktúrában már az látható, amire a felhasználó kíváncsi, nem pedig az a bontás, ami a rendszernek az természetes struktúrája. Tehát amennyire lehet, megpróbáltunk ilyen heurisztikákat beépíteni a rendszerbe, egyszerűen azért, hogy könnyen használható legyen, és mégse egy struktúrálatlan adathalmazt adjunk a felhasználónak. Rendben. Akkor mi az, amit még a rendszerről tudni kell? Olyan szempontból, hogy persze open source, hogyha bárkinek szüksége van a forrására, nagyon szívesen odaadjuk, de azért vannak bajok, nem olyan szép ez a világ. Az egyik dolog az, hogy ugye Debreceni Egyetemen fejlesztettük ezt a projektet. Debrecenről tudni kell, hogy szerintem az a Neptune deployment, ami nálatok van, az azért egy eléggé spéci darab. Tehát könnyen előfordulhat az, hogy a szinkronizációs backendet azt hozzá kell simítani más egyéb Neptunos vagy RTLS szolgáltatásokhoz, gondolok itt mondjuk egy Prismre. A forráskód most már úgy van felosztva, hogy ilyen integráció lehetséges, de ezt, hogyha máshol implementálni akarjuk, meg kell tenni.
Mégis azért azok a standard web szervizek elérhetők máshol is szerintem. Tehát... Jó, de lehet
ez benne attól valami, függ, tehát ezt meg kell nézni. Nagyon fontos az, hogy a Neptunt használjuk elsődleges adatforrásnak. Igen. Ez jó, nem kell vele nekünk dolgozni. Viszont amint elkezdtük implementálni a publikus honlapokat, rájöttünk, hogy az igazság és a Neptun nem feltétlenül korrelál mindenféle helyi specifikus történetek miatt. Ezen kívül a kód, tehát ez gyakorlatilag egy Drupal 7 alapú megoldás, amit itt láttatok. Van benne némi saját fejlesztés, egy olyan jó 50 000 sornyi kód. Egy minor újra struktúrálás még szükséges lehet, hogyha szeretnétek olyanokat csinálni, hogy mondjuk egy szavazást kiírni egy csoporton belül, vagy bármilyen más alternatív tartalom feltöltési lehetőséget szeretnétek nyújtani. Jelenleg képet, dokumentumot, hírt, illetve oldalt lehet létrehozni minden csoporton belül. Hosszú távon, hogyha ez a projekt azon kívül, hogy mondjuk Debrecenben használatban lesz, máshol is elkezdjük használni, akkor viszont egy érdekes történet lehet az, hogy ezeket a példányokat valamilyen módon egy közös kereséssel, illetve föderatív sivolet azonosítást használva összekössük. Ekkor lehetővé válna az, hogy mondjuk az orvostanhallgatók Budapesten a SOTE-n tudnák a debreceni anyagokat is ugyanúgy keresni és elérni. Ez egy lehetséges későbbi fejlesztési megoldás. Viszont, mint azt mondtam is, ez egy open source megoldás, és amit még kiemelnék, az az, hogy az alap Drupal modul rendszeren kívül features alapokon implementáltuk a rendszer, tehát ez nem az a szájt, ami úgy működik, hogy innentől van egy példány belőle, és örülnek, hogy működik, bármikor reprodukálható, és megtartható a szokásos fejlesztői változat, tesztváltozat, éles változat jellegű működés. Két olyan apróság van, amiről még szót kell ejteni. Az egyik az, hogy ugye látható az a tendencia, hogy a Facebookot a felhasználók kezdik elhagyogatni. Emiatt aztán kérdéses, hogy mennyire napra kész ez a megoldás. Én bízok benne, hogy még néhány évig azért ez egy jól használható dolog lesz. A másik pedig az, hogy ez alapvetően egy hallgatói központú rendszer. Az oktatóknak sajnos ez a Facebook jellegű irányultság sokszor idegen. Látszik az, hogy sokszor oktatnunk kell a rendszerrel kapcsolatban, hogy pontosan mi is történik, miért történik, hogy lehet ezt jól használni. És akkor, Kornél...
Végül, igen.
Pillanat, csak közbeszólnék, mert úsztok az idővel.
Nem.
A műhely munka nem kezdődik még, mert még egy előadásunk lesz, és majd csak azután kezdődik, úgyhogy nem érdemes elmenni.
Jó, tehát akik nélkül ugye a projekt nem jöhetett volna létre. A ötletgazda, az egy izlandi hallgatónk volt, Sveni, a rendes nevét nem tudja senki kimondani, de felírtam. Nyilván a megrendelő, aki meglátta az egészben a fantáziát, a Jenei Attila az oktatási központnak az igazgatója. Egy nagyon jó fejlesztőcsapatot sikerült összeszednünk. Designer, a Katona Norbert volt, Deák Péter, Link Tamás, Turi Péter fejlesztők, és a tesztelés vezető Király Zoltán kollégám, nekik külön szeretném megköszönni, hogy tényleg ez a projekt így ilyen szépen létrejött, és tényleg lett belőle egy ilyen szép rendszer. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen!